Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Földváriné Kisrégát, a Nemzeti Emlékezet Bizottság elnökét. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Június 16-án volt 60. évfordulója Nagy Imre és Mártír társai kivégzésének, és az évfordulóhoz kapcsolódóan Megtorlás fogaskerekei címmel konferenciát tartották, és mindezzel párhuzamosan közzétették az 1956-os forradalom utáni megtorló perek adatbázisát. Ez perek56.hu internetes oldalon egyébként elérhető és hozzáférhető már most is. Erről fogunk majd részletesen beszélni, és hát természetesen azért kapcsolódva még a június 16-ai dátumhoz Nagy Imre és Mártír társai kivégzéséről is, és nyilván ennek a pernek az érintettjei és adatai is ott vannak ebben az adatbázisban. Ez a per, illetve az 56-os perek iratanyaga, mondhatjuk, hogy most már teljességgel ismert és hozzáférhető és kutatható, vagy azért még vannak fehér foltok?
Hát ismert, hozzáférhető és kutatható az, ami fönnmaradt. Nyilvánvalóan a Nagy Imre per a legemblematikusabb, vagy talán a legismertebb perek egyike, de azért annak a pernek az anyagát is tudjuk, hogy töredékes, és számunkra is meglepő volt, amikor az összes kivégzéssel végződő peranyagát megpróbáltuk összegyűjteni, hogy ez mennyire nem egyszerű mulatság. Tehát megmondom őszintén, amikor elkezdtük ennek az adatbázisnak az összerakását, akkor azt gondoltuk, hogy tulajdonképpen az elmúlt 30 évben a történész kollégák nagyon komoly szakmai műhelyek által föltárt iratanyagot fogjuk majd most kicsit összesöpörni és a nyilvánossággal megismertetni, és akkor rájöttünk arra, hogy tulajdonképpen ha csak az iratanyagot nézzük, de 110 ezer oldalt jelent körülbelül, amit mi átnéztek a kollégáim. Ez jelenti a Nemzeti Levéltárnak a fővárosi részlegét, jelenti legalább 5-6 megyei levéltár iratanyagát, jelenti az Állambiztonsági Levéltárat, jelenti a Fővárosi Levéltárat, a Hadtörténeti Levéltárat. Két per után nyomoztunk, amit két törvényszéken találtunk meg, és van olyan per, amelynek az iratanyagát valamikor a 70-es, 80-as években leselejtezték, és csak az itt illeti másodpéldányokat találtuk meg valahol. Tehát ez már önmagában az iratanyag összegyűjtése sem volt tulajdonképpen olyan nagyon egyszerű dolog.
És ha jól tudom, akkor itt ebben az adatbázisban nem csak a perek iratanyagáról van szó, hanem megpróbálták az életutakat is nyomon követni.
Ugye az volt az elképzelésünk, hogy lássuk egyszer együtt a megtorlásnak a teljes rendszerét, mi ezt fogaskerekeknek hívjuk.
Mint a konferencia címe is volt.
Ugyanis azt láttuk, hogy maga a megtorlás az, mint egy ilyen nagy szürke massza áll előttünk, persze néhány ismertebb bíró és ügyész neve forgott a köztudatban, de amit például a szakmai közönség számára ez voltaképpen ismert dolog, hogy nagyon sok esetben, hogy mi történt egy adott személlyel, az lényegében eldőlt a kihallgatások során a vizsgálati osztályon. Ennek ellenére az, hogy kik voltak a kihallgatók, kik voltak a vizsgáló tisztek az 56-os megtorlás folyamán, tulajdonképpen alig volt ismert a nagy közönség számára. Tudja-e azt valaki, hogy Mansfeld Péternek, Tóth Rónának, vagy akár a Nagy Imre per vádlottainak, kik voltak a vizsgálói, kik azok, akik kihallgatták őket, tehát amikor négy szem közt voltak, szemtől szemben, és amikor megszülettek azok a vallomások, amikből aztán az ügyészekkel karöltve vádirat született, és aztán utána ítélet. Tehát ez egy olyan óriási csoport, több száz emberről van szó, akiknek tulajdonképpen a neveit sem ismertük, mert egész egyszerűen minden nyomozati anyagtól kezdve minden iratanyagot végig kellett szálazni, ki kellett írni a neveket, és utána hát adott esetben egy Szabó Józsefnek, vagy egy Horváth Istvánnak kellett utána menni, hogy vajon ki lehetett ez az ember. Hát ez nem volt egy egyszerű feladat.
Érdekes, éppen a minap olvastam, hogy a Nagy Imre perről készült hangfelvétel is, sőt, készült 35 mm-es filmre felvétel is. Úgy tudom, hogy ráadásul ezt olyan szándékkal készítették, vagy az volt a szándék, hogy ez egyfajta propaganda filmként aztán a nyilvánosság elé kerüljön. Tehát ez is nyilván fontos történeti adalék, vagy adatokat tartalmaz, de az is érdekes, hogy ugye, ahogy olvastam, Nagy Imre, hát úgymond nem az eredeti szándékoknak megfelelően beszélt és viselkedett a per során, így aztán ezek a felvételek tulajdonképpen titkosítva lettek, és egyáltalán nem kerültek a nagyobb nyilvánosság elé. És érdekes ez a nyilvánosság kérdése, mert hogy voltak azért olyan perek, gondolok itt például, talán erről a múltkorában beszéltünk is a Tóth Ilona perről, ami kifejezetten kirakat perként tálalták. Talán ezt a kádári narratívát erősítendő, hogy 1956 brutális volt, és 1956 ellenforradalom volt. Tehát ezt a narratívát kellett erősíteni egy ilyen látvány és kirakat perrel.
Hát a Tóth Ilona per az ugye az első ilyen nagy nyilvánosságot kapott per volt, és mondhatni, hogy szinte az utolsó, tehát olyan, ahova a nyugati sajtót is beengedték mindenképpen. Valóban a Tóth Ilona pernek az volt a feladata, hogy a kádári ellenforradalmi mítoszt, vagy azt a narratívát, amit kádárik 56-ról megteremtettek, azt igazolja, nevezetesen, hogy itt a brutális lumpen elemek, ugye a munkásosztályból, ugye a munkásokból lettek ugye a lumpen elemek, fogtak össze az értelmiséggel, Oberszlowski Gyuláékkal, és a munkásparaszt hatalom megdöntése érdekében tulajdonképpen a legbrutálisabb tettektől sem riadtak vissza. De azért a pereknek a jó része az nem nyilvános per volt, nem kirakat pert volt, hanem zárt tárgyalású ügyek voltak ezek. De azért, amikor nagyon sokszor a hozzátartozók sem tudhatták, hogy mi történik a családtagjaikkal.
Hát végülis ugye a Nagy Imre per után is ugye a végrehajtott halálos ítéletek híre jelent meg a Népszabadságban.
Így van, utólag, és ugye ráadásul Nagy Imréjékről tudjuk, hogy álnéven, ugye borbíró piroskaként földelték el, még csak a temetést sem lehet arra a kifejezésként használni, amit, ahogy őket megpróbálták eltüntetni, és aztán végül is tabusítani egész 56-ot. De ugye ezeknek a pereknek sokféle funkciója volt, hiszen minden régiónak megvolt a maga a halálos ítélettel végződő pere, amely egyszerre büntette, vagy bosszulta meg a vidéki forradalmat, és egyszerre volt üzenet is egy-egy adott régiónak, egy-egy társadalmi csoportnak, hogy ugye bárkiből lehet tulajdonképpen áldozat. Nagyon sokszor, ha megnézzük ezeket a pereket, azért olyan emberek kerültek a vádlottak padjára, akik 56-ban éppen mondjuk pártitkároknak, vagy államvédelmi tiszteknek az életét mentették meg, hogy majd egy méltányos bírósági eljárás során kerüljenek ők, és kapják meg az ítéleteiket. De ezeknek a pereknek most, hogyha az egész adatbázist nézem, ez egy hihetetlenül izgalmas, ezt sem gondoltuk volna, hogy tulajdonképpen néhány nagy pert alaposan megvizsgáltunk, mi történészek. De van egy csomó olyan per, amelynek nem jártunk utána, nem néztük át az iratanyagát, és tulajdonképpen most először született minden halálos ítélettel végződő perről egy viszonylag rövid, de kompakt per leírás. És nagyon izgalmas dolog, ezt magunk se gondoltuk volna, hogy meg lehet nézni, tehát van egy virtuális, hát nem tudok jobb szót mondani, hálózat rajzolódik ki, hogy kik hogyan vettek részt fogaskerekeként a megtorlásnak a végvitelében. Tehát lehet például látni azt, hogy vannak olyan vizsgálók, akik a Nagy Imre per vizsgálatával egyszerre mondjuk a Szirmai Ottóik vagy Angyalék ügyét vizsgálják. Miközben az Angyalék ügyét vizsgálják, közben a Pécs Gézáék ügyét vizsgálják, miközben a Pécs Gézáék ügyét vizsgálják, a közben a Tóth Ilonáék ügyét is vizsgálják. Tehát tulajdonképpen tehát ezzel az adatbázissal ki lehet rajzolni, hogy egy-egy adott vizsgálónak mi volt a fejében, mely perekről mit tudott, és ami az egyik perben, mondjuk a Tóth Ilona perben új információként jön ki egy vizsgálat során, az a következő perben már történeti tényanyagként épül be, és itt tulajdonképpen a vándor motivumok mentén, itt nem csak egyes koncepciós perekről, hanem egy koncepciós per folyam rajzolódik ki, tehát egy ilyen virtuális hálózatot tudunk ennek az adatbázisnak a segítségével kirajzolni, és azért még egy dolgot hagy tegyünk hozzá, tehát elolvasva ezeket a peranyagokat, egész egyszerűen hát botrányosan szánalmas és összetákolt anyagoknak a vége lesz halálos ítélet, kötél vagy statáriális esetben kivégzés. Szóval egész egyszerűen hogy mondjam, megrendítő, és tényleg az ember nem egy pert olvasott, de megrendítő, hogy milyen fércanyagnak a végén emberek életéről döntöttek, és hát osztottak halálos ítéleteket.
Nyilván most itt, amiről szó van, és amiről beszélgetünk, ezek az itthon fellelhető iratok, dokumentumok, és ezeknek a folyamatos feldolgozása, de hát nyilván nagyon fontos az az iratanyag, ami mondjuk a volt szovjet levéltárakban, irattárakban lelhető fel, vagy talán kutatható, vagy például Romániában, hiszen ugye Nagy Imréjék Snagovban voltak jó néhány hónapon keresztül, és ha jól tudom, akkor azért szovjet tisztek is kihallgattak perekben, például úgy tudom, hogy a Tóth Ilona perben valóban voltak szovjet kihallgató tisztek is. Nagy kérdés az, hogy ezek a dokumentumok, vagy ezek az anyagok hozzáférhetőek-e, vagy kutathatók-e, vagy egyáltalán hozzáférhetőek lesznek-e valaha?
Az utolsó kérdésre a legkönnyebb válaszolni, reméljük. A romániai Snagovi anyaggal kapcsolatban én ott egy, amennyire én tudom, ott valóban egy hihetetlen nagy iratanyag áll a román állambiztonsági szolgálatok levéltárában, a Cseneszász levéltárában a kutatók rendelkezésére, és ezek kutathatóak, és amennyire én tudom, van is arról szó, hogy ezeknek az anyagoknak...
Van esetleg intézményi együttműködés, például az önök...
Az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára és a Cseneszász között van intézményes együttműködés, és a mi kutatóink is járnak ki és kutatnak. Ez egy amennyire én tudom, ez egy óriási anyaga, Nagy Imréjéknek a Snagovi megfigyelési anyaga. Tehát ott biztos, hogy várható, ha ez nem csak ugye hazakerül, hanem hogy magyarra le is fordítják, akkor ez egy izgalmas anyag lesz. Az orosz levéltáraknak a kérdése, hát az egy összetettebb probléma, de azt gondolom, hogy ahogy a Tóth Ilona ügyben is vannak nyomok arra, hogy születtek. Tehát azt biztosan tudjuk, hogy voltak szovjet kihallgatók, és néhány töredékes és átmeneti levéltári megnyitás köszönhetően oroszországi publikációkból, tehát egy-egy dokumentum csepegtetéséből látjuk azt, hogy bizony itt vannak még föltáratlan területek. De én azt gondolom, hogy tulajdonképpen a kutatható anyagoknak a rendszerezett megszólaltatása és szisztematikus föltárása is új eredményeket fog hozni. Tehát én azt gondolom, hogy az az adatbázis, ami most elkészült, ami, tehát még egyszer mondom, 110 000 oldal, és ez csak a peranyag, és mintegy 30-40 ezer oldal személyzeti iratanyagnak, belügyi parancsoknak, úgynevezett fogyatékanyagoknak, a kúriában és a legfőbb ügyészségen
őrzött. Hány ember dolgozott ezen, és mennyi időt vett igénybe ez a munka?
Hát több mint 2 évig dolgoztak rajta a kollégák, és összességében egy jó 30 ember, beleértve az adatbázis összeállító informatikus kollégákat, azokat is, akik az iratanyagból kiírták a neveket, és utána azoknak a munkája volt irgalmatlanul nagy, akik egy-egy személynek utána jártak. Tehát egy példát mondjak, az állambiztonsági levéltárban egy munkacsoport dolgozott azon, hogy azoknak a vizsgálattiszteknek megtalálják a karrierpályáit, akik benne voltak ezekben az ügyekben. Ugye mondjuk egy Gerő Tamásnál viszonylag egyszerű a történet, mert könnyen volt azonosítható, de mondjuk egy Horváth Péternél, aki ráadásul egyszer Baranyában van, utána Borsodabajban, most fiktív a név, majd újra Baranyában, az nehezebb. Vagy mondjuk Kerezsi László, aki számomra nagyon fontos, mert többek között ő hallgatta ki Obersovszkit, Angyal, a Nagy Imre perben is kihallgató volt, tehát egy olyan figura, aki valóban kulcsperekben végzett kihallgatásokat. Neki például teljesen hiányos az úgynevezett fogyatéki anyaga, tehát a személyzeti anyaga, és ott belügyi parancsokból kellett összekotorni azt, hogy honnan indult, tehát mi volt 56 előtt, mi volt a Rákosi rendszerben vele, és utána legalább ennyire érdekes, hogy mi lett velük az 56-os megtorlásokat követően. Tehát az úgynevezett kádári konszolidációban, én ezt mindig macskakörömbe teszem, a puha diktatúra évtizedeiben, a gulyás kommunizmus évtizedeiben, ugye ezeket a jelzőket szerette magáról a kádár rendszer is mondani, hogy szóval mi lett azzal az apparátussal, ezzel a közel 1000 emberrel, itt közel 1000 emberről beszélünk, akik ennek a közös bűnnek, közös titoknak a részesei voltak. Én azt gondolom, ez egy alapvetően fontos kérdés, és erre tulajdonképpen ennek az adatbázisnak a segítségével tudunk elkezdeni válaszokat adni.
Mindjárt erről beszéljünk még részletesebben, csak most visszatérve még az egykori szovjet levéltári anyaghoz és ennek kutathatóságához. Azt tudjuk, hogy mennyiben voltak ezek a perek Moszkvából vezéreltek, vagy legalábbis Moszkvával egyeztetett perek. Az ugye köztudomású, hogy Kádár valamikor 1957 tavaszán, talán áprilisában Moszkvában járt, és megállapodott az SKP vezetőivel a Nagy Imre per kérdésében, van a Nagy Imre per ügyében, és pont ezt követően hozták aztán Nagy Imréjéket Magyarországra, Sznagovból. De vajon kirajzolódik-e az, hogy mekkora szerepe volt mindennek Moszkvának, és
hát a Nagy Imre per az nyilvánvalóan végig Moszkvával szorosan egyeztetés, tehát a szoros egyeztetés folyamán alakult a Nagy Imréjék sorsa, tehát amikor a moszkvai diplomáciai érdekek úgy kívántak, akkor leállították a 58 februárjában a tárgyalást, utána újra kezdték, tehát az nyilvánvalóan a magyar anyagból is követhetően egy nagyon szoros egyeztetést mutatott. Azt is tudjuk, hogy 56 novemberében ugye a magyar állambiztonság meglehetősen szétzilálódik, és egyáltalán a Kádár rendszer újraindítása, a belügyi apparátus újraindítása, a megtorló apparátus újraindítása, itt van Szerov, itt van a KGB-nek a vezetője, és itt vannak a szovjet tanácsadók. Tehát azt lehet látni, hogy az állambiztonság újraindítása az bizony egy szovjet segédlettel történik. Hogy ez pontosan egyes perekben, mikor, hogyan érvényesült, nem is a perekben, hanem előzetesen a nyomozás során, ez tulajdonképpen esetleges. Van olyan ügyünk, például a Horváth Sándor néiknak az ügye, ahol orosz kihallgatási jegyzőkönyveink vannak. Tehát ez perről perre a dokumentumok, fennmaradt dokumentumoktól függően változik, de több ponton tudjuk több ponton látszik a szovjet tanácsadóknak az aktív jelenléte a megtorlás során.
Elhangzott már, hogy ez a mostani adatbázis több mint 100 000 oldalnyi anyagot kellett ehhez feldolgozni és kutatni. Tudjuk a pontos számokat, hogy hány per indult 1956 után, és hány emberen hajtottak végre halálos ítéletet?
Az 56-os, a teljes 56-os per kataszter, az tulajdonképpen még előttünk van. Tehát azt, hogy vidéken mondjuk egy hány köztörvényesített per indult, aminek,
igen, mert ami valójában... Ugye aztán egybe mosták, tehát nagyon sok 56-os pert úgymond áthangoltak köztörvényes bűncselekménnyé, és átmosták abba, holott az egy 56-os per volt tulajdonképpen.
Pontosan, mondjuk társadalmi tulajdon elleni vétség volt mondjuk a szovjet emlékműnek a megrongálása, és számos ilyen dolog van. Tehát hogy a teljes pontos számot, ugye azt nagyságrendeket tudunk mondani, de azt tudjuk, hogy kb. 20 000 ember ellen indult eljárás, de a pontos számot, azt nem tudjuk, ez a Nemzeti Levéltárral zajlik egy folyamatos anyaggyűjtés, ami a teljes vidéki 56-os peranyagot évről évre próbálja meg föltárni. Más a helyzet ezekkel a perekkel. Itt ugye mi most kifejezetten a kivégzéssel végződött, tehát halálos ítélettel és végrehajtott halálos ítélettel végződő perekre koncentráltunk. 126 per. Ez is nagyon érdekes, mert találtunk egy olyan Bács-Kiskun megyei pert, amely nem volt benne az úgymond országos kánonban, miközben a megyei levéltárosok már számon tartották, de valahogy mégsem került be a köztudatba, tehát szépen azért ezeket össze kellett fésülni, tehát itt tudjuk 231 halálos ítéletet tartunk számon, voltak persze ugye ezek mellett, akik a börtönben meghaltak, tehát a halottak száma az ehhez képest nagyobb, és van körülbelül mint egy olyan 1000 olyan emberünk, 1000 olyan személy, aki vagy vizsgálóként, vagy ügyészként, vagy laikus bíróként ők, a népi ülnökök, népbírák rendkívül fontos szerepet játszottak, és szinte alig beszéltünk róluk, illetve tanácsvezető bíróként szerepet játszottak a megtorlásban. Ezek közül a már említett vizsgálótisztek és a népbírák, népi ülnökök tulajdonképpen két olyan nagy terület, akiknek a egyáltalán a nevei, meg az életpályájuk, meg a szerepük a megtorlás során. Eddig én azt gondolom, hogy annak ellenére kapott nagyon kevés figyelmet, hogy mind a ketten kulcs, tehát mind a két terület kulcs szerepet játszott a megtorlás végvitelében, sokkal fontosabbat, mint amennyire mi beszéltünk
erről.
Gondolom,
hogy a kutató munkát, vagy a feltáró munkát az is nehezíti, hogy azért 56 vagy az 56-os perek még évekre átnyúltak. Hát éppen azt olvastam, hogy bár ugye 1963-at szoktuk az amnesztia éveként emlegetni, bár hát ez is csak fél igazság, hiszen nagyon sokan maradtak még börtönben a 70-es évek elejéig, közepéig. De mindegy, hát ugye 63 valahogy úgy él a köztudatban, hogy ez volt az amnesztia éve. De hát talán a múltkor éppen beszéltünk legutóbbi találkozásunkról arról, hogy még 1966-ban, tehát úgymond a 10 éves évfordulóján a forradalomnak indultak perek 1956-hoz kapcsolódóan. Ezekről mit tudunk, és ez egyáltalán mennyiben nehezíti a teljes kép megalkotását vagy feltárását?
Keveset. Ugye 1963 megint csak egy olyan dátum, ami nyilvánvalóan ugye általános amnesztiaként nevezte el a kádári narratíva. Tehát ez megint egy olyan pont, amely főleg a Kádár rendszer önképét erősítette, hogy volt egy kis megtorlás, és akkor most jön a konszolidáció, ebben persze Nyugat is támogatta Kádárékat. De amit mondott, az nagyon fontos, hogy 63 után még bőven maradtak börtönben. Tehát egy példát, ugye nem csak a Wittner Mária talán a legismertebb, ugye még ma is közöttünk élő 56-os, aki szintén a 70-es években szabadul, de itt van az utolsó per, a Nikelsburg, Herceg Benyámin és társai per, ami a Nikelsburg Lászlót, a barostéri csoport vezetőjét végezték ki két másik társával együtt. Tehát van két olyan személy, akit életfojtra is 15 évre ítéltek, és mind a ketten a 70-es években a börtönben haltak meg 56-osként. Tehát nem érték meg a szabadulásukat sem. Most ilyenből igazából, hogy mondjam, az ő történeteik sincsenek összegyűjtve, és akkor ezt követően jön még egy másik kör, a 63 utáni politikai elítéltek, ahol vannak olyan ügyek, 66-ban valóban, amik 56-hoz kapcsolódó ügyek.
Ez hogy 10 évvel később vették
Hát
elő.
A 10 éves évforduló kapcsán volt egy nagy razzia. Ugye találtunk egy olyan pert, éppen a Tóth Ilona ügyhöz kapcsolódik, ahol elővettek egy Pap István nevű férfit, egy állítólagos 56-os gyilkosságért, és hogyha az ember végigolvassa az ő kihallgatási jegyzőkönyveit, meg hát a történés szerencséjére, ott megmaradtak viszonylag teljességben a ráépített börtön Vamsernek a jelentése is, azt is lehet látni, hogy lépésről lépésre ezt az embert hogyan veszik rá arra, hogy ejtik a gyilkossági vádat, hogyha mindent a már réges-rég kivégzett Tóth Ilonára terhel rá. Tehát még egyszer megpróbáltak a Tóth Ilonából egy ilyen szadista tömeggyilkost fabrikálni egy 10 évvel későbbi vallomás segítségével. De legalább annyira fontos, ez egy igazából szinte szűz terület, csak nyomokat látunk. Ugye 1958 végén, 59-ben elkezdődik a magyar paraszti társadalom elleni utolsó nagy tömeges állami erőszak hullám, ez a TSS-ütésnek becézett kényszer kollektivizálás, ami nagyon sok verbális, pszichés és fizikai erőszakkal járt együtt.
Igen, ez is a köztudatban inkább 1948-49-hez kötődik, vagy köthető, és keveset tudunk arról, hogy az 50-es évek végén, 60-as évek elején is volt egy talán még a korábbinál is brutálisabb.
Hát sokkal brutálisabb, sokkal sikeresebb. Tehát az 56-os megtorlások első nagy hullámát követően megindul a TSS-ütésnek a második hulláma, ahol tulajdonképpen a magyar parasztságot bekerítik a TSZ-be. No, és ami miatt ezt említettem, hogy azt látjuk, hogy azok az egyszerű parasztemberek, akik nem voltak hajlandók belépni a TSZ-be, viszont 56-ban mondjuk egy nemzeti bizottságnak a tagjai voltak, na az ő ügyüket előveszik. Tehát nyilvánvalóan az igazi ok az az, hogy nem lép be a TSZ-be, és meg akarják őt törni, de előveszik az 56-os visel dolgaikat, és akkor súlyosbító körülményként még ezeket a nyakukba varják. Tehát ilyen ügyeink vannak 66-67-ből, sporadikusan tudunk róluk.
Földvári Né Kisréka, a Nemzeti Emlékezet Bizottság elnöke a vendégünk ma itt az arénában. Hírösszefoglaló következik, utána itt folytatjuk a beszélgetést.